akár a sportvilágot, akár a kereskedelmet, akár a gyógyászatot, az egészségügyet veszem alapul. Minden oldalról megközelíthető Mohácsi Gábor életútja. Nagyon kevesen vannak, akik nem ismerik Mohácsi Gábort, és ha olvasnak róla, vagy ismerik, akkor tisztában vannak az életútjával is, amely tulajdonképpen egy sikertörténetnek is felfogható. Köszöntöm Mohácsi Gábort, az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont ügyvezető igazgatóját, tulajdonosát.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Nos, olvastam, hogy a vatta cukor árustól kezdve lépegetett és építgette fel mindazt, amire ma már büszke lehet. És nekem eszembe jutott gyerekkorom, amikor is a vatta cukor árushoz édesanyámat húztam oda, hogy vegyél nekem, és ugye egy ilyen plé laborszerű valamibe pörgött ott a hab, vagy olyan fátyolszerű édesség, és azt ugye a pálcára rátették, és árulták. Na de, hogy a fenébe jut valakinek az eszébe, nem is tudom hány éves korában, hogy vattacukorárus legyen? Egyáltalán hogy lépett kapcsolatba vattacukorárusokkal?
Hát a történet onnan indult, hogy gyerekkoromban elkezdtem birkózni, és amúgy miskolci születési vagyok, de Tarcalon laktam 10 éves koromban, már ott gyerekkoromban birkóztunk szerencsén a bátyámmal, és mikor felkerültem ide Miskolcra, akkor a DVTK-ba elkezdtem birkózni. És profi birkózóként fejeztem be a pályám, ez azt jelenti, hogy a LKM-be dolgoztam, mint sportállás, és amikor megszűnt ez a sportállás, és már nem birkóztam, akkor ki kellett találni valamit. És itt akkor úgy kézenfekvő volt a vattacukrozás.
De hova kellett menni ahhoz, hogy én most vattacukorárus legyek? Volt valaki ismerős a városban, vagy hogy?
Nem, ez alapjára csak úgy jött, és akkor vásároltam egy vattacukros.
De ha én vattacukros akarok lenni, akkor hova megyek először?
Vásárolok egy vattacukorgépet.
Hol?
Hát nem is tudom, hogy kerültem, de megtaláltam. Tehát, mint ahogy az élet minden területén megtaláltam ezek a dolgokat, megtaláltam, de szerencsétlenségemre egy nagyon rossz vattacukorgépet sóztak rám, és azzal nem lehetett vattacukrot csinálni. Nem gondolja az ember, hogy milyen nem egyszerű vattacukrot készíteni. Ha jó a gépem, akkor igen, mert ugye ott a forgási sebesség és a hőfoknak kell, hogy egyezzen, hogy szép fátyolosan kiadja, és utána azt föl lehessen tekerni, hogy nagyra tekerjük, ne érjen hozzá a fejhez, ami ha meleg a fej, akkor megolvad a vatszatukor, sok cukor megy rá. Tehát azért az is egy szakma maga módján, de szerencsére a Jóisten ott is megsegített, és hozott egy olyan embert, aki adott egy jó gépet. És utána elkezdtem áruforrozni, és akkor így tovább, tehát nem csak még a vendéglátásban is, hogy ott voltam, tehát nem volt olyan szakma szinte, amit ne próbáltam volna életemben.
Vállalkozó kedvű, merész, vagy egyszerűen nem adom fel?
Is.
Mindegyik?
Mindegyik. Nem adom fel, ez a sportból adódik, hogy nem adom fel, mert viszonylag jó sportoló volt országos szinten is, eleve az iskolai sporttagozatos iskolába jártam a 40-esben, annó még, és nagyon vállalkozó, szeretem a kihívásokat. Most már tudom, hogy a Jóisten mindig támogatott, most már tudom, hogy csak az ő általa sikerült minden, ami sikerült, és ezen az úton mindig vitt előre, de az elején mindig elmondtam, hogy először 100-ba bele kellett fogni, hogy a 101. sikerüljön, de az a 100-ig kitartónak kellene. Utána már javult az arány 50, utána 25, és szinte utána már majdnem mindenbe belefogtam, és az jól sikerült.
Ez a hit, ez kapaszkodó egyébként?
Ez egy nagyon jó kapaszkodó, és a mindennapokban egy hatalmas támasz, mindennapokban egy önbizalmat ad az a hit, tehát én nagyon-nagyon-nagyon...
De nem baj, hogyha én szóba hozom azt a Mohácsi Gábort is, amikor még nem volt hívő ember?
Igen, nagyon.
Teljesen más karakterű emberrel találkozhattunk akkoriban, ugye?
Így van, de akkor is hittem valamiben, csak ilyen vegyes, mint az emberek általában. Hiszik a Jóistenbe, hisz ebbe, hisz ebbe. Ez egy 15 évvel ezelőtti megtérésről.
Igen, mi volt a fordulópontok, ha szabad megtudni?
Amerikában találkoztam egy kedves ismerőssel, amikor ő mondta, hogy mit szólnék hozzá, hogyha megtérnék és befogadnám az urat. És onnan indult el ez a folyamat.
Visszatérve a szerencsés vállalkozói életúthoz, sok mindenben kipróbálta magát, ehhez kellett kétségtelen bátorság, de kellett szerencse is, kellett tőke is, kellett kockáztatni már meglévő, már elért eredményeket. Soha nem félt attól, hogy na most én itt luftra megyek?
Nem.
De belegondolt abba, hogyha itt minden összeomlik egyik pillanatra a másikra, akkor hogyan tovább?
Nem.
Nem?
Nagyon-nagyon-nagyon bizalma
volt mindig.
Nem, azért a földön járó típus vagyok, de mivel egy elég pozitív embernek tartom magam, van, mikor magam alá keverődik, tehát nem mondom, hogy nincsenek olyan napjaim, nem voltak olyan napjaim, akkor úgy éreztem, hogy jó, most azért összeomlik minden, de Egy-két nap, egy-két hét megráztam magam, és működtek a dolgok. A szorgalom az nagyon-nagyon fontos.
A meg az is, hogy mindig azt a gödröt kell átugorni, ami előttünk van?
Igen, meg abból kell kimászni mindig.
Abból kell kimászni.
Hiszem, hogy a nehézségek azok mindig emelik az embert. És nagyon sok nehézség volt az én életemben, de mikor ki tud az ember mászni belőle, akkor olyan a dolog, ezzel meg lesz az önbizalom, hogy minden gödörből ki tud mászni, csak akarni kell. Most már hozzájön az a hit, hogyha hiszem, akkor jó Isten mindenbe segít, innentől kezdve, ami nehézségek vannak, rábízom, és megoldja helyettem. Teljesen más így élni most már.
Amikor valamibe berekezdett, valamivel ismerkedett, vagy megpróbálta azt magáévá tenni és művelni, akkor nyilván kitanult mindent, tehát a vendéglátás, vagy éppen a benzinkutasság, vagy a fitness, tehát mindig meg kellett találni azt a lehetőséget, vagy azt a muníciót, ami tovább visz, valakitől meg kellett tanulni, mert hogyha nem tudom meg, hogy működik ez az egész, akkor nem lehetek jó művelője, ugye?
Hát hozzá kell tenni, egyikhez se értettem soha. Menet közben sok tanulópénzt fizettem, de rendkívül jó kollégáim voltak sok esetben.
Mert hogy azt akartam kérdezni, hogy mennyire volt ebben egyedül, és kik voltak a segítők?
Nagyon sok jó segítőm volt. Ezért sikerültek. Azért sikerül nagyon sok minden, mert jó embereket találok meg. Most meg már végképp nagyon jó embereim vannak.
De jó, hogy ezt elmondhatja magáról.
Igen, nagyon jó kollégáim vannak, és mindig köszönöm is nekik a munkájuk, és minden nap megáldom őket.
Hogy jó emberekkel találkozni milyen nagyon fontos az életben, azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, mert erőt ad kihúzni adott esetben bennünket egy gödörből.
Ugye? Igen, mert lehet rájuk támaszkodni. Tudja az ember, a nehézség van, és látják bennem azt az önbizalmat, hogy bármilyen nehézség van, oda tudjuk tenni magunkat, akkor ők is jönnek, és mivel jó emberek alapjáéve, és lehet őket, lehet rájuk számolni, innentől kezdve a nehézségbe is mindig lehet.
De ugye tudja, számolni. Hogy nem csak jó emberekből áll a világ.
Behol.
Na, akkor ezeket az embereket kerüli?
Nem, mert elfogadom ezeket az embereket. Én egy nagyon jó módszerem van amúgy a rossz emberekre.
És pedig?
Meg kell áldani őket.
És attól megváltoznak?
Nem, hanem ha megváltozik, én megváltozom hozzáállás, meg ők is megváltoznak velém való hozzáállásban.
Olyan nagyon módszert jó nem tud, hogy megváltoztassa őket?
Nem, olyat nem is akarunk megváltoztatni. Én úgy hiszem, hogy az embereket nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni, maguktól nagyon nehezen tudnak változni. Én, amit láttam, és magam példáját is tudom mondani, hogy a Jóisten befogadják, onnantól kezdve a Jóisten működik bennük, munkálkodik bennük, és változik. Én sem ilyen ember voltam. Én sem ilyen ember voltam.
Erre utaltam az imént, hogy mi történt a változás előtti időszakban, illetve mi okozta a változást. A jó emberek megtalálják egymást egyébként?
Én úgy gondolom, hogy ha az embereknek nem mindig a rossz oldalát nézzük, hanem a pozitív oldalát, akkor sok esetben igen. Kiben nem lehetne látni rosszat, mindenkiben van negatív dolog.
De a jót meglátni művészetem egyébként időnként?
Ó, nem, csak mindig jó hozzáállás kérdés, és akkor meg lehet látni.
Őrzi ezt a kollektívát, és többször mondta, hogy jó emberek. Igen. Ugye, hát több évtizedes kapcsolat jellemzi sokukkal.
Hát például az én helyettesemmel, a Baroncó Tiborok az egyik helyettesem, 35 éve dolgozom.
Ez azt jelenti, hogy nem csak itt az egészségcentrumban találkoztak, hanem már korábban is együtt dolgoztak,
igen.
Ugye?
Hát az nagyon, igen. Én mondom, helyett 35 év, például a kollégáim, akik ott ülnek benne, a három hölgy, aki ugye az irodába ül, 95 óta dolgozom velük is. Tehát velük is 30, nem is 40 éve dolgozom a helyettesen.
Tehát ez azt jelenti, hogy ők is a maguk módján vállalkozó, kedvűek, szelleműek, mert gondolom más területről jöttek össze. Én. Illetve hát összejöttek valahol, de most más csinálnak, mint ahogy Mohácsi Gábor is más csinál, hát mert hiszen ez a szűrőcentrum, ez az Erzsébet fürdő, ez hány éve is létezik?
15
éve. Én egy kicsit szimbolikusan látok benne valamit, mert ugye sok miskolcinak kedvelt fürdője volt, én magam is nagyon sokat jártam oda, és ugye ott az egészségünket védtük, és még suli előtt is bementünk úszni, mert volt erre lehetőség a város szívében. Aztán sajnálatos módon ez sok évre.
96-ban szűnt meg ott.
Megszűnt.
És akkor vásároltam meg én.
De a fürdőből a fürdőnevet megtartotta.
Meg, mert sokat vívódtam azon, megtartsuk meg, de mivel az emberek az elején így ismerték, és így könnyebb volt bevezetni ezt a dolgot, ezért megtartottam.
De a fürdőt még nem tartotta meg.
A fürdő már nagyon korszerűtlen volt. Tehát az annyira korszerűtlen volt, mikor megállt a fürdő, látszott, hogy egyszerűen romokba hever.
De hát annyi mindent épített, utána meg berekedett, akkor miért nem lehetett volna oda?
Azért, mert azért rendkívül nagy veszteséget okozott volna.
Igazi üzletember, ugye?
Hát az ember nem szívesen dolgozik veszteségesen, főleg egy ilyen nagy beruházásnál. Ott amúgy sokan is bántottak, ugye a Dr. Bubóval volt bőszen, ugye ott perein voltak ezzel, de ott, amikor ugye én megvásároltam, akkor elindult ez a folyamat, a tervezés, hogy lesz ott valami, de utána egy nagyon-nagyon okos és egy olyan ember, aki Ausztriában nagyon sok fürdőt tervez, akkor elmentem hozzá, és azt mondta, hogy Mohács úr, ha maga azt akarja, hogy tönkre akar menni, akkor ezt így építse meg, amúgy ezt nem szabad. És akkor döntöttem, hogy már akkor nem volt ennyi pénzem, hogy megépítsem, mindentől kezdve azt le kellett bontani.
De miért pont ilyen egészségcentrumban gondolkodott?
Ez is egy történet. 91-ben felrobbant az akkumulátor, akkor még Trabanton volt, és nem indult a Trabant, pont ez egy téli nap volt, maga úgy működött, mivel akkumulátorra se volt pénzem, mindig bevittem este az akkumulátort, feltöltöttem, reggel kihoztam, és betettem, és akkor indultam, és egész nap ment így a Trabant. De valami miatt nem indult, és a gyerekek eljátszották az ellenlámpát, én, mint autószerelő, meggyújtottam a akkumulátor fölött egy gyufát, és felrobbant az akkumulátor. És kiszúrta a szemem egy műanyag szilánk. És befeküdtem a Semmelweis kórházba, és azt mondták, hogy két nap után, hogyha nem fog a nyomás a szememből lemenni, akkor ki kell, hogy vegyék a szemem. És akkor megígértem a Jóistennek, hogyha nem kell kivenni a szemem, akkor csinálok egy gyógyászatot. Most is látszik a szememben, hogy ugye egy kicsit sérül.
Hát így, hogy mondja, így talán jobban felébe figyel, amúgy észre se venni.
Igen, de amúgy jobban megnézik, látszik. Tehát ez az oka ennek a gyógyászatnak.
És ez nem csak elhatározás, egy fogadalom, amiből aztán egy olyan mások hasznára váló létesítmény, és ebbe benne foglaltatik az is, hogy nem csak mi megyünk oda az egészségünk védelmében, hanem ugye orvosok is, egészségügyi dolgozók is látják el ott a feladatukat.
Igen.
Hogy építette ki, hogy nőtte ki magát a jelenlegi állapotává, hogy úgy mondjam, a fürdő?
Hát ugye 15 év, 2010-ben először alternatív gyógyászattal kezdtünk, de az nem igazán ment, és akkor elindítottam egy hagyományos gyógyászatot, ahol egy orvosot, két orvos, öt orvos, nyolc
voltak
orvos.
Ehhez orvos ismerősei, barátai?
Nem.
Ezt megint csak maga agyalta ki, hogy lesz egy ilyen? És akkor elment, bekopogtatott orvosokhoz, hogy...
Hát először igen, az idősebb orvosokhoz...
Miért pont idősebb?
Hát valahogy ők fogékonyabbak voltak. Akkor a Héris Marika volt ugye az elején nálunk, utána Molnár Lajos, akkor sokan jöttek, akkor utána jöttek már ugye fiatalabbak, mint Máté Zsolt urológus, és akkor szépen elindult a folyamat, és látták, hogy amúgy működik, jól működnek a dolgok, tényleg összeszedetten. Most azért már 125 orvosra
dolgozunk. Nem, meg ugye szépen lassan bővült, már egynapos sebészeti ellátás is.
1000 négyzetméteren vagyunk 30 rendelővel ugye az Erzsébet fürdőgyógyászatban, Kína Medikálban, ugye a Bessény út 34 szám alatt, ott 1000 négyzetméteren vagyunk, ott ugye van egy országos patológiai hálózatunk, a szövettant és citológiát csinálunk, van a gasztroentológiának a beavatkozó része, van csontsűrés mérés. Van ugye egy nagyon modern módszerekkel spermaanalízisünk, ugye mesterséges intelligenciával
napjaink
működik.
Napjaink nagy kérdése.
Ja, már szinte 5 perc alatt elvégz egy 3 órás orvosi munkát, és ott van egy nagyon komoly szemészeti műtőnk, ahol szürkályog, lencsecsere és különböző kisebb plasztikákat csinálunk, és a Győri kapuban meg ott van az egynapos sebészet, ahol egy műtő 5 szoba 8 ágyal.
Jó orra van, vagy ráér ez a változásokra?
Hát ugye ez a gyógyászat az úrtól való, mivel megígértem, elindítottam. De az elején, mikor indultunk, akkor mindenki elmondta, hogy rendkívül őrült vagyok, hogy itt ezen a szegény helyen fizetős egészségügyet elindítok. Tehát az elején, vagy 5-6 évig itt azért rengeteget kellett finanszírozni.
Aki megérezte előre, hogy milyen irányba megy a világ, nem?
Igen. Mindenki azt mondja, hú, de ügyes voltam, megéreztem, de mikor elkezdtem, akkor senki nem mondta, hogy hú, de ügyes vagyok. Tehát akkor valahogy így annyira áldotta a Jóisten ezt az egészet, és nagyon kitartó voltam, mert nagyon könnyebb lett volna, hogy azokat a helyiségeket kiadom bérbe, és a bérleti díjat beszedem, és onnantól kezdve semmi dolgom nincs, de valahogy ezt a részét fogtam meg, és kitartóan mentem. Ez az a kitartás, az a hit, hogy ez fog működni, és a legvégén úgy úgy hozta, ott minden úgy hozta, hogy jól alakult.
Sikeres ember, ugye?
Igen, jó Istennek hála. Mindig azt
Lubiszkol mondom, dicsőség. Lubiszkol a sikerben?
Nem szoktam, alázatos szívű ember szeretnék lenni, így az Úrat mindig is kérem, hogy ne csúszszak el ilyen szempontból, próbálok alázatos lenni ebben a dologban.
Van barátja Gábor, ha szabad így
hívom. Van,
igen? Meg szokta beszélni velük esetleges gondjait, vagy inkább magába rendezi le a dolgokat?
Van egy-kettő, akivel szoktam beszélni.
Hogy áll a bizalommal? Az emberek iránti bizalommal?
Nagyon megbízok az emberekben.
És többször átverték már?
Volt, igen.
Abból persze. Tanulság van nyilván.
Mindig tanulság van, de én hiszem azt, hogyha nem bíznánk meg az emberekkor, milyen lenne ez az élet. Tehát akkor nem adnánk senkinek esélyt. Ha én azt mondanám, hogy rendkívül sok emberbe csalódtam az üzlet miatt is, különböző okok miatt, akkor azt mondanám, hogy ne legyen sehol a bizalmam. De én mindig megadom a bizalmat. Olyan még nem volt, hogy akkora bizalmat adjak valakinek, hogy mondjuk tönkre tudna tenni engem. Mondjuk van egyetlen egy ember ilyen, aki a 40 éve dolgozom, aki ezt meg tudná tenni, a Barancó Tibor helyettesen, de ő benne 40 éve megbízok innentől kezdve. Azt hiszem, hogy már nem fog változni, már ő is 56 éves, nem hiszem, hogy el fog változni.
A bizalom szó mellett rögtön megkérdezem még azt is, hogy a megbocsátás milyen szerep.
Azért rendkívül fontos dolog. Nem tudok haragudni senkire. A megbocsátás, megint visszatérek, ugye fontos, hogy olyan megbocsájtó szívűek legyünk. Eleve nagyon nagy luxus úgy élni, hogy haragszom valakire. Mert ő úgyse fogja érezni, mi meg belőlődünk, és csak magunknak okozunk problémát. Egyszer alaptermészetem is, hogy nem haragszom soha senkinek, nagyon-nagyon elfelejtek mindent. Tehát egyszerűen minden rosszat el tudok felejteni. Meg a Jóisten is ugyanez ebben munkálkodik bennem, hogy nem kell haragudni senkire. El kell fogadni az embereket. Azt írja az ige, hogy nem hús és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem szellemiség ellen. Tehát nem a benne lévő maga az ember ellen, ha benne lévő szellemiség ellen van. És ha így állunk mindenkihez, akkor tudjuk, hogy nem vagyunk mindenkinek szimpatikusak, mindenkiben munkálkodik valami, innentől kezdve elfogadjuk azokat az embereket, ha lehet elkerülöm, nem foglalkozunk velük.
Ez lenne a végszó. De azért én megkérdezem azt is, hogy biztos, hogy jó érzéssel veszi tudomásul, már egy kicsit pedzegettem itt a beszélgetés során, hogy erre megy a világ, magánellátás, magánegészségügy. Ugye hát elég a költségvetést említeni, hogy a állami egészségügy mit kap, mit nem kap pontosabban, meg a magánellátás, meg az egyház. Tehát tulajdonképpen egy olyan felfelé ívelő pálya előtt áll még ön a továbbiakban is, amit jó érzéssel konstatálhat.
Ha ezt a részét nézzük, üzletileg igen, de mindenféleképp nagyon sok szegény ember van. Nagyon sok olyan ember van, aki nem tudja ezt megfizetni, és mindenféleképp ez egy jó kombinációnak kéne lenni a állami és a magán ellátás, hogy mindenki kapja meg, amit szeretne. Igen. Tehát nem tudja mindenki igénybe venni sajnos a magánt, vagy ha igénybe veszi, rendkívül nehéz helyzetbe hozza a családot, de mivel mi rapid emberek vagyunk, az a legnagyobb baj, az emberek nem járnak el szűrésre, nem foglalkoznak az egészségükkel, ha probléma van, menni kell. Innentől kezdve hova tud menni? Az államiban, amikor felhívja, akkor ugye pár hónap a előjegyzés, vagy még több is, mit tud magánba menni. Tehát ezért van, mert nem foglalkozunk annyit az egészségünkkel. És amikor baj van, akkor kell menni, csak most az állam amiben nem lett. Tehát egy jó megoldás lenne, hogy lenne egy jó állami, lenne egy jó magán, és tényleg akinek szüksége van, az igénybe tudja venni, és nincs pénze az államit, azzal a szolgáltatásra, akinek úgy gondolja, akkor menne a magánba. Tehát ez egy jó kombináció lenne. Tehát én örülök üzletileg, hogy ebbe az irányba megyünk, de nem annyira, hogy teljesen eltolódjon ez az egész. Tehát kéne egy jó állami intézmény is.
Ez egy nagyon jó válasz volt a kérdésre, megelőzött egy következőt, amit nem is teszek fel, így módon. Köszönöm szépen
én
a beszélgetést,
Muhácsi Gábornak. Jó egészséget kívánok mindenkinek, önnek is.